92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte a tanévet az Egri Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet. Szentkereszt felmagasztalásának előestéjén tartották a Veni Szanktét. Homiliájában Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató a kereszt és a remény összekapcsolódásáról beszélt. A kereszt egy kapu, amelyen át eljutunk a feltámadásra, és ez nagyon konkrétan szól ma hozzánk, és hozzátok kedves papnövendékek, akik az új tanévet kezditek, mondta. Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arra kérte a kispapokat, készüljenek fel lélekben, teológiai tudásban és gyakorlati készségekben arra, hogy majd eredményesen lássák el hivatásokat a hívek között. Idén 3 első éves kispap állt a rektor elé, és tett ünnepélyes fogadalmat. A köztársasági ösztöndíjat erre a tanévre Zubkó Bence nyert el. Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk aktív tagja az Európai Nukleáris Koalíciónak, 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása, így 70%-ra nő az atomenergia részesedése a villamosenergia ellátásban. Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia biztonság az innováció területén, jelentette be a tárcavezető. Magyarországon egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni, hívta fel a figyelmet. Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak, közölte László András fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook oldalán, arra utalva a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Divel cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről. Ulf Kristersson szerint égbe kiáltó hazugság, amit a magyar kormány főposztolt, majd gúnyosan hozzátette, ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot. László András ezzel összefüggésben kiemelte, a migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az évlei hírekben döbbenten számoltak be arról, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. A Fidelitas 100%-ig egyetért Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselővel, aki távozásra szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A Fidelitas Facebook oldalára feltöltött videóban Szucsi Balázs külügyi kabinetvezető azt mondta, a brüsszeli politika megbukott, az EU vezetői olyan gazdasági válságba sodorták az uniót, amire még sosem volt példa. A magyar kormány Európa politikájának kiinduló pontja, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, jelentette ki az Európa politikáért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetek Európája karrierprogramjának tanévnyitó ünnepségén. Molnár Balázs szerint ezért szükséges, hogy minél több olyan szakembert képezzenek, aki behatóan ismeri az EU működését. A magyar külpolitika nem válasz kelet és nyugat között, hanem összeköti azokat, ez adja az ország mozgásterét és stratégiai céljainak alapját. Emelte ki a honvédelmi miniszter az 5. geopolitikai summit konferencia nyitó beszédében. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, Magyarország felkészült, a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását, ugyanakkor elutasítja a központosítást, a túlzott szabályozást és az elfogult bírálatokat, amelyek megosztják Európát. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese ismét provokatív hangvételű bejegyzést tett közzé a Telegramon, amelyben egyszerre gúnyolódott, fenyegetőzött és erősítette a háború satorikát. Idézem, ha a Kijev és a többi idióta ötlete valóra válna és a NATO tagállamai lelőhetnék az orosz drónokat Ukrajna felett, az egyetlen dolgot jelentene a NATO háborúját Oroszországgal. Mostantól 2026. augusztus 31-ig érvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval, tájékoztatták az ügyben együttműködő szervezetek az MT-t. A szülő elhalálozása vagy munkaképtelensége miatt rászorulóvá vált családok lehetőségéről van szó. Az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forintnyi adókedvezmény maradt a családoknál, a következő 4 évben pedig még további 4000 milliárd maradhat, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter a családügyi kerekasztal ülésén. Hankó Balázs arról beszélt, Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának teljes megvalósulásához arra van szükség, hogy megmaradjanak az adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások és a rezsicsökkentés. Végül az időjárásról. Megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néha meg is erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Jézus a keresztet a halál eszközéből az élet eszközévé alakította át. Leó pápa úrangyala imája. Isten éltesse a 70 éves Leó pápát. A Szentatya köszönete Istennek és szüleinek. A vér ökumenizmusa egyesíti az eltérő felekezetű keresztényeket. Leó pápa homíliája a vasárnap esti ökumenikus ima liturgián. A pápa találkozott Moldova elnökével és a Dominikai Köztársaság miniszterelnökével. Joseph Farrell atyát választották az Ágostor rend új generálisává. Jézus a keresztet a halál eszközéből az élet eszközévé alakította át. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle! Buona domenica!
Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa a nap ünnepéhez, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez fűzte gondolatait. Isten, hogy megváltsa az embereket, emberré lett, és meghalt a kereszten, megtanítva nekünk, hogy semmi sem választhat el minket őtőle, és hogy szeretete nagyobb a mi bűneinknél. Szeptember 14-én, 14. Leó pápa születésnapján a Szent Péter teret hatalmas nemzetközi hívőseret töltötte meg, hogy kifejezze jókívánságát a 70 éves Szent Atyának. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Ezen a napon az egyház a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepli, amikor arra emlékezik, hogy a 4. században Szent Ilona megtalálta az Úr keresztjét Jeruzsálemben. Egyúttal azt is ünnepeljük, hogy Hérakleus császár visszaszerezte az értékes erekét a Szent Város számára, kezdte beszédét Leó pápa, majd feltette a kérdést, mit jelent számunkra ez az ünnep. Ennek a megértéséhez segít hozzá a vasárnapi evangéliumi szakasz. A jelenet éjszaka játszódik, Nikodémus a zsidók egyik vezetője, becsületes és nyitott gondolkodású ember fölkereste Jézust, hogy találkozzon vele. Szüksége van világosságra, vezetőre.
Ha bisogno di luce, di guida.
Keresi Istent és segítséget kér a názareti mestertől, mert ő benne felismeri a prófétát, egy olyan embert, aki rendkívüli tetteket hat végre. Az Úr befogadja, meghallgatja Nikodémust, végül felfedi neki, hogy az ember fiának fel kell emelkednie, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen, és hozzáteszi. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nikodémus aki talán abban a pillanatban nem érti meg teljesen ezeknek a szavaknak az értelmét, biztosan megérti majd, amikor a keresztfeszítés után segít eltemetni az üdvözítő testét. Megérti majd, hogy Isten, hogy megváltsa az embereket, emberré lett, és meghalt a kereszten. A pápa utalt rá, hogy Jézus Nikodémushoz intézett beszédében felidéz egy ószövetségi eseményt, amikor a sivatagban a zsidók, akiket mérges kígyók támadtak meg, megmenekültek azáltal, hogy rátekintettek a rézkígyóra, amelyet Mózes Isten parancsára készített és egy rúdra helyezett. Isten üdvözített minket azáltal, hogy megmutatta magát nekünk, felkínálta magát, mint társunk, mesterünk, orvosunk, barátunk, egészen odáig, hogy értünk megtört kenyérré lett az Eukarisztiában.
Panne spezzato nell'Eucaristia.
Fejtette ki beszédében Leó pápa, majd megállapította, Jézus ahhoz, hogy ezt a művét véghez vigye, az ember által valaha is feltalált egyik legkegyetlenebb halálos eszköz használta fel, a keresztet. Ezért ma ünnepeljük a kereszt felmagasztalását, azért a hatalmas szeretetért, amellyel Isten átölelve a keresztet a mi üdvösségünkért, a halál eszközéből az élet eszközévé alakította, megtanítva nekünk, hogy semmi sem választhat el minket őtőle, és hogy szeretete nagyobb a mi bűneinknél. Beszéde végén Leó pápa arra buzdított, kérjük Szűz Mária,
la madre presente al calvario,
a Kálvária fia mellett lévő anya közbenjárását, hogy bennünk is gyökeredzen és növekedjen üdvözítő szeretete, és hogy mi is oda tudjuk ajándékozni magunkat a többieknek, mint ahogy ő teljesen átadta magát mindenki számára.
Angelus Domini nunciavit Marie,
et concepit de Spiritu Santo.
Isten éltesse a 70 éves Leó pápát. A Szent Atya köszönete Istennek és szüleinek. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa felidézte a püspöki szinódus megalapításának 70-esedékes 60. évfordulóját, és megköszönte a híveknek, hogy megemlékeztek róla imáikban születésnapja alkalmából. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn ünnepeljük a püspöki szinódus megalapításának 60. évfordulóját. A püspöki szinódus megalapítása Szent VI. Pál prófétai megérzése volt, hogy a püspökök még inkább és még jobban gyakorolják a közösséget Péter utódával. Leó pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy ez az évforduló ébresszen megújult elkötelezettséget az egység, a szinodalitás és az egyház küldetése iránt. Végül a következő szavakkal búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő hívektől. Kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, hogy ma ünneplem a 75. születésnapomat.
Sembra che sappiate, oggi compio 70 anni.
Hálát adok az Úrnak és a szüleimnek, és köszönöm mindenkinek, aki megemlékezett rólam az imáiban.
E ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera.
Nagyon köszönöm mindenkinek, köszönöm. A vérökumenizmusa egyesíti az eltérő felekezetű keresztényeket. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én vasárnap délután a falakon kívüli Szent Pál bazilikában ökumenikus ima liturgiát vezetett, amelyen az egyházak és keresztény közösségek képviselőivel mintegy 4000 hívő jelenlétében megemlékeztek a 21. századi vértanúkról és a hit tanúság tevőiről. Az ökumenikus szertartása a bazilika oltárához vezető körmenet előzte meg, amelyet a pápa vezetett a keleti és nyugati keresztény egyházak és közösségek vezetőivel és küldötteivel. Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világ számára. Kezdte homíliáját Leó pápa a Galatákhoz írt levélből vett idézettel. Pál apostol sírjánál, ahol összegyűltek, hogy megemlékezzenek a 21. század vértanúiról és a hit tanúság tevőiről a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén.
Nella festa dell'esaltazione della Santa Croce.
Krisztus keresztje tövében, amely a keresztények reménye és a vértanúk dicsősége, a pápa üdvözölte az ortodox egyházak és az ősi keleti egyházak, a keresztény közösségek és az ökumenikus szervezetek képviselőit, megköszönve, hogy elfogadták meghívását és a béke ölelésével fordult minden jelenlévőhöz. Meg vagyunk győződve arról, hogy a halálig tartó mártíria a lehető legtökéletesebb közösség Krisztussal, aki vérén tontotta, és ebben az áldozatban közelhozta azokat, akik egykor távoliak voltak, idézte Leó pápa, Szent II. János Pál, ut unum sint, hogy egyek legyenek kezdetű enciklikájából, mely megállapította, ma is leszögezhetjük II. János Pál szavaival, hogy ahol a gyűlölet látszólag átította az élet minden formáját, az evangéliumnak ezek a bátor szolgái és a hit vértanúi nyilvánvalóan megmutatták, hogy a szeretet erősebb a halálnál. Keresztjével Jézus megmutatta nekünk Isten igazi arcát, az emberiség iránti végtelen együttérzését, magára vette a világ gyűlöletét és erőszakát, hogy osztozzon mindazok sorsában, akik megaláztatásban és elnyomásban élnek. A pápa utalt rá, hogy még ma is számos fivérünk és nővérünk a hitről tett tanúságok miatt nehéz helyzetekben és ellenséges környezetben ugyanazt a keresztet hordozzák, mint az Úr. Mint Jézust, üldözik, elítélik, megölik őket. Róluk mondja Jézus, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Ők olyan nők és férfiak, szerzetes nők és szerzetesek, világi hívek és papok, akik az evangéliumhoz való hűségükért, az igazságért való elkötelezettségükért, a vallás szabadságért folytatott küzdelmükért, a szegények iránti szolidaritásukért életükkel fizetnek. A világ kritériuma szerint ők a legyőzöttek, de valójában, ahogy a bölcsesség könyve mondja, mert ha az emberek szemében szenvednek is, a reményük tele volt halhatatlansággal.
Resta piena di mortalità.
Leó pápa arra buzdított, hogy a jubileumi év során ünnepeljük ezeknek a bátor hitvallóknak a reményét. Ez egy halhatatlansággal teli remény, mert vértanúságuk továbbra is terjeszti az evangéliumot egy gyűlölettel, erőszakkal és háborúval terhelt világban. Ez egy halhatatlansággal teli remény, mert bár testüket megölték, senki sem tudja kioltani a hangjukat, vagy eltüntetni a szeretetet, amit adtak. Ez egy halhatatlansággal teli remény, mert tanúságtételük megmarad, mint a jó, rossz felett arató győzelmének a proféciája. Az övék egy fetvertelen esemény. Tanúságot tettek a hitről anélkül, hogy valaha is használták volna az erő és erőszak fegyvereit. Ehelyett átölelték az evangélium gyenge és szelíd erejét. Pál apostol szavai szerint, ezért tehát legszívesebben erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Leó pápa felidézte néhány tanúságtevő példáját. Dorothy Steng nővér evangéliumi erejét, aki Amazóniában a föld nélküli emberekért harcolt. Aki fegyvert kérve tőle meg akarta őt ölni, annak a Bibliát felmutatva válaszolta, íme az egyetlen fegyverem. Gondolt Rachid Ghani atyára, iraki kált papra, aki lemondott a harcról, hogy tanúságot tegyen arról, hogyan viselkedik egy igazi keresztény. Felidézte Francis Tofi anglikán testvér, a melanéziai testvériség tagja vértanúságát, aki életét adta békért a Salamon szigeteken. Nem felejthetünk, és nem akarunk felejteni, hangsúlyozta Leó pápa. Emlékezni akarunk, mivel biztosak vagyunk abban, hogy ahogyan az első évszázadokban, a harmadik évezredben is a vértanok vére a keresztények magvetése, ahogy Tertullianus egyházatja tanította. Megkívánjuk őrizni az emlékezetet más egyházak és keresztény közösségek híveivel együtt, mondta Szentatya, majd megerősítette a katolikus egyház elkötelezettségét, hogy megőrizzük minden keresztény hagyomány tanúságtevőinek emlékét. A pápa utalta püspöki szinódus közelmúltban megtartott 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára, amely elismerte, hogy a vér ökumenizmusa egyesíti az eltérő felekezeti keresztényeket, akik együtt adják életüket Jézus Krisztusba vetett hitükért. A vértanúság minden szónál kifejezőbb. Az egység az Úr keresztjéből származik. Bárcsak a hit olyan sok tanújának a vére közelebb hozná azt a boldog napot, amikor az üdvösségnek ugyanabból a kelyhéből ihatunk. Fejezte ki kívánságát Leó pápa, majd egy pakisztáni fiú, Abish Masih vértanúságát idézte fel. A gyermek, aki egy katolikus egyház ellen elkövetett merényletben vesztette életét, ezt írta füzetébe: Making the world a better place, azaz tegyük egy jobb helyé a világot. Ennek a gyermeknek az álma ösztönözzön minket, hogy bátran tegyünk tanúságot hitünkről, hogy együtt egy békés és testvérélyes emberiség kovásza legyünk, zárta homíliáját Leó pápa a századunk vértanaira emlékező ökumenikus szertartáson.
A pápa találkozott Moldova elnökével és a Dominikai Köztársaság miniszterelnökével. Zsúfolt péntek délelőtti programjában Leó pápa a Vatikánban fogadta a Dominikai Köztársaság miniszterelnökét és a Moldovai Köztársaság elnökét. Pénteken Leó pápa magánkihallgatáson fogadta Maia Sandu, moldovai államfőt, és Roosevelt Kerryt, a Dominikai Köztársaság miniszterelnökét a Vatikánban. A Szentszék sajtóirodája közleményeket adott ki a Szentatya audienciáiról. 14. Leó pápa és Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnökének találkozója után a politikus megbeszélést folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során a felek elismerésüket fejezték ki a meglévő pozitív kétoldalú kapcsolatokért, és további erősítésükre törekednek. Érintették továbbá a béke és a biztonság helyzetét is helyi, regionális és nemzetközi szinten, különös tekintettel az ukrajnai fejleményekre, olvasható a Szentszéki közleményben. 14. Leó pápa pénteken délelőtt a vatikáni apostoli palotában fogadta Roosevelt Kerryt, a Dominikai Köztársaság miniszterelnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért Paul Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismerték a Szentszék és a Dominikai Köztársaság közötti jó kapcsolatokat. Ezután kiemelték az egyház értékes hozzájárulását az ország életéhez, különösen a szociális segítségnyújtás és az oktatás területén. A beszélgetés érintett néhány aktuális regionális és országos társadalmi politikai kérdést is, mint például a társadalmi kihívásokat és az éghajlatváltozás következményeit, beleértve a dominikai nép javát szolgáló együttműködés előmozdítására irányuló kölcsönös elkötelezettség megújítását.
Joseph Ferrel atyát választották az Ágoston rend új generálisává. Szeptember 9-én kedden délután a 188. általános káptalan ülésén választották meg az új legfőbb előjárót. A 62 éves amerikai születésű Joseph Ferrel vezeti majd a következő 6 évben Szent Ágoston rendjét, amelyhez 14. Leó pápa is tartozik. Az ágostonosok több mint 750 éves történelmének 98. generális perjele, akit szeptember 9-én a rend 73 szavazó küldöttje választott meg Rómában, a pápai Augustinianum Patrisztikai Intézetben folyó egyetemes káptalanon. Ferrel atya eddig a rend általános helynöke volt, valamint Észak-Amerika generális asszisztense. Alejandro Morel Anton atyát követi a rend élén, aki második mandátumát fejezte most be. 1963-ban született Pennsylvániában, a villanovai Szent Tamás ágostonos provinciához tartozik. 1985-ben vállalatirányítási diplomát szerzett a villanovai egyetem gazdasági karán. 6 évvel később a Washingtoni Teológiai Unió karán mesterfokozatot végzett teológiából. Első fogadalmait 1987-ben, örök fogadalmát 1990-ben tette le a Szent Ágoston rendben. Egy évvel később szentelték pappá Pennsylvániában. Plébániákon, iskolákban és egyetemeken szolgált, mint egyetemi lelkész és szerződéses oktató Villanovában. 2013-ban a rend általános helynökévé nevezték ki, és ebben a minőségben segítette a generális perjelt a közösségi látogatásain, a káptalani üléseken és más feladatokban. 2019-ben megerősítették általános helynöki tisztében, és ebben a szerepében tevékenyen együttműködött a rend más nemzetközi bizottságaival, számos közösséget fölkeresett több országban.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámos Néi Acsúrita hitoktató Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő második János Pál pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kisgyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
Tamás, légy szíves, folytasd!
Fiatal korában, 1531-ben Monte Cassinói kolostor lábánál fekvő San Germanóban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. Napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalta az elhagyatottakat, segített a rászorulóknak.
Ákos, légy szíves, folytasd!
Sokat imádkozott, gyakran éjszakákon át, különösen a Szentlélekhez. Egy pünkösdi éjszakán különleges élményben volt része. Az ima közben úgy érezte szíve szó szerint lángra gyullad, de nem fájdalmasan, hanem örömtől.
A történet szerint a szíve olyan erősen kezdett dobogni, hogy még évekkel később is orvosilag tapintható volt, hogy a mellkasán egy bordája eltört, és a szíve fizikailag is nagyobbra nőtt. Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott. Úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyóntató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában.
Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utcagyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa. A szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak, most meg kell halnom, aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, így erősen azt mondta. Nem, nem félek. Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle. Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
1595. május 27-án betegségben halt meg.
Igen, így van. Látjátok, megkérdezték a társai tőle, hogy félsz-e, Fülöp atya, és ő rázta a fejét, hogy nem. Vidáman, derűsen azt mondta, hogy nem, nem félek, mert az Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Szerintetek így lehetett ez? Ostoba volt szerintetek? Janka?
Nem, szerény volt, és a gyerekeket nagyon szerette.
Így van, és alázatos volt, és azért mondta ezt, hogy megbocsátja a Jóisten neki, ha néha viccelődött. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi?
Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
Igen, jót mondtál. Janka?
Befogadta a szegény gyerekeket.
Igen.
És főzött és nekik.
Így van, főzött. Nem csak az imádsággal beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
És Méri Szent Fülöpnek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagot, mert nagyon éhesek voltak, és...
Volt második adag?
Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöpről? Lázár.
Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
Így van, köszönöm. Tomi?
A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
Igen. Ákos?
A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Néri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
Legyetek jók, ha tudtok.
Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
Legyetek jók, ha tudtok. A többi nem számít.
Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Néri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. Áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.
eljutottunk a második szentünkhöz, Szent Második János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
Ő volt az, akit meglőttek.
Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok róla is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
Így van, köszönöm szépen.
Karol József Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília, csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a második világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és még jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, síelni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Mnistrát imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
Amikor 1939-ben kitört a második világháború Lengyelországot, lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyi gyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik, és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a második világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a krakkói egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenútúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakkói érsek, és 1967-ben bíboros. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett. 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szentpéter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalokhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt, én is részt vettem Esztergomban a Szent Misén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szent Misén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátotta merénylőinek, sőt, később meglátogatta a börtönben.
Így van. Bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni, de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
És a haláláról mit tudunk, Janka?
2005. április 2-án este halt meg. 84 éves korában, húsvét második vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották: Santo Subito, azonnal szenté.
Így van, tehát nagyon szerették második János Pál pápát. A fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szentté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
2014. április 27-én avatták szentté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
Így van, tehát Ferenc pápa avatta szentté. És hány évig volt pápa, ki tudja, gyerekek? Ákos.
Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent második János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent II. János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent II. János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért.
Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent II. János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban.
Segíts nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a fiú, a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Dumas a három testőr című írásának 54. részét sugározzuk. Majd Mit tegyek című műsorunkban Boldog Bódi Mária Magdolna életét és a boldogavatást megelőző folyamatot idézzük fel Szakács Péter Réf Fülöpi plébánossal. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adás vendége Szabó Katalin Andrea, az Ökumenikus Segélyszervezet által Egerben működtetett Szociális és Fejlesztő Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményének intézményvezetője, akivel egyebek mellett munkájukról, valamint az ellátottjaikat segítő foglalkozásokról beszélgetünk. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megtérés és hivatásáról Molnár Sándor karizmatikus dicsőítő zenésszel beszélgetünk, majd a hétköznapok szent lelkéről Tóth Gábor füzéri plébános gondolatai hangzanak el. 4 órától zenei összeállítás sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, meg az angyalok ezreihez, azoknak ünneplő közösségéhez, akiknek neve fel van jegyezve a mennyben. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. A nemes emberek alapmagatartása a tisztelet. Tisztelet Isten titka iránt, tisztelet Istennek emberekben rejlő titka iránt, tisztelet saját énünk titka iránt, tisztelet az élettárs, a gyermekek, a barátok iránt. Mert minden egyes ember valami istenit testesít meg, amit persze csak az észlel, aki legalább ünnepnapokon feleszmél, és törekszik, hogy ő maga is egész ember legyen. Minden gondolkodó mai ember élete a jövőre van irányítva. Esetleg egy jobb lakás, biztosabb jövedelem, sikeres vizsga, ez a jövő. Az evangélium is hasonlóképpen a jövőről beszél, boldog leszel az igazak feltámadásakor. Felvillan a jövő képe, minden ember egy közös asztalnál, semmi hideg vagy véres háború többé, semmi nyomor. Álom ez csupán, beteljesületlen vágyódás. Ez a jövő már megkezdődött. Hol? Jézus Krisztusban. Egy asztalnál ül bűnösökkel és vámosokkal, üdvözli a szegényeket, meggyógyítja a betegeket. Uram, a kenyér, amit oltárodon magam előtt látok, a világ egy kis darabja, a világhoz tartozik, mint én is. Ám a kenyér átváltozott. Megtörtént vele az, amit Krisztus lelkileg az egész világgal tenni akar. Krisztus Urunk halálával és feltámadásával új életet adott a világnak, életet, mely képes arra, hogy a világot átalakítsa, jobbá, istenivé tegye. Add, Uram, hogy lakomát kenyere engem is átalakítson, és így én is hozzájárulhassak a világ megváltoztatásához.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnap, napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,